Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemmel vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás egy olyan sorozat része, amelyben a II. Világháború filmes feldolgozásaival foglalkozunk.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Politika Történeti Intézet II. Világháborús filmtörténet sorozatában. Magam Csundárik Péter vagyok, az intézet kutatója és az LTBTK oktatója. Itt van velem Forrés Ákos, szintén az LTBTK oktatója.
Sziasztok!
Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa.
Sziasztok!
Valamint filmeseink, Haska Pál forgatókönyvíró.
Tiszteletem!
Balázs István.
Jó estét!
És Forgácsi András, szintén forgatókönyvíró.
Sziasztok!
Filmesekből, valamint történészekből álló komandónk ezúttal szinte garbóban, szakállasan, tányérsapkában jelentkezik, hiszen ezúttal a II. Világháborús német múltfeldolgozásról fogunk beszélgetni. Amikor a nemzeti szocializmus gyökereiről beszélgettünk első adásunkban, akkor már előrejeleztük azt, hogy micsoda recepció története van rengeteg historiográfiai problémával a II. Világháború német emlékezetének. Hiszen egyetlen egy népet se diszkreditált annyira olyan rövid periódusa, mint amennyire a német nép történetét ez a 12 év, ami 1933-tól 1945-ig eltelt, és a legnagyobb historiográfiai viták folynak a kontinuitás vagy a diszkontinuitás kérdéséről, hogy ez a 12 év, ez kivételes állapot volt-e a német történelemben, vagy éppenséggel szervesen következette abból, és régebben a vilmosi Németország idején elkezdődött a torzulás, vagy, mint ahogy Lukács György állítja az Észtronfosztása című 1951-es művében, már a romantika idején, amikor a felvilágosodás racionalizmusával szemben megjelent az irracionista romantika, Herder által képviselt népiségkultusz, amiből a fölk is keletkezett, és ugye a vér kultusza, és egyfajta ugye a népi németségnek ez a nemzet fogalma, ami szembeállítható mondjuk a francia típusú államfogalommal. 1945 után, hát ugye teljesen a romokból kellett ugye építeni Németországot, ez egy példátlan teljesítmény volt, ugye nem kevés segítséggel, utalok itt például ugye a Marshall segélyre. Hitler pályafutása valamik szakaszában még a zenétjén ígért, hogy adjatok nekem 5 évet, és nem ismertek rá Németországra. Hát mondhatni beváltotta egyébként az ígéretét, hát 1945-ben eléggé nehezen lehetett ráismerni Németországra. Döbbenetes volt az a pusztulás, amit a totális háború, a végsőkig vívott totális háború hozott a költők és a filozófusok országára, vagy az Adenauer korszakban próbálták meg újra pozícionálni Németországot. Első filmünk, amely a német múltfeldolgozást mutatja, az 1946-os A gyilkosok köztünk vannak című alkotás, amely hát szinte a romokból robbant ki az alkotók szívőből, azért 1946-ban egy olyan címmel bemutatni egy filmet, hogy a gyilkosok köztünk vannak, hát elég erős állítás maguktól az alkotóktól, és ez a film egészen kivételes, egyszerre egy kiváló expresszionista alkotás, és egyszerre egy izgalmas noir krimi, amely ugyanakkor egy határozott állítást fogalmaz meg arról, hogy hát igen, a gyilkosok köztünk vannak, ugye nem csak a Nürnbergi perben vannak a náci vezetők, ők nem felelősek mindenért, hanem hát a kisember, vagy a legalábbis a középszintű emberek is ott vannak egyébként köztünk, és valamit kezdenük kell velük. Mit indított meg bennetekben ez a film? Ugye mi az alaptörténet?
Ugye maga az alaptörténet annyiban foglalható össze, hogy egy fiatal nő visszaérkezik a koncentrációs táborból, és próbálja megtalálni a régi lakását, és kiderül, hogy oda már egy fiatal orvos beköltözött, és minden esetre megállapodnak abban, hogy ő maradhat, és szépen lassan megpróbálnak egy közös életet folytatni, és egy teljesen véletlen folytán a nő megtalál egy levelet a férfi lakásában, vagyis hát a közös lakásukban, amit az ifjú doktor, aki egyébként borzalmasan cinikus, kiégett figura, és egész nap lényegében az ivásnak szenteli az idejét, ez még a fronton egy haldokló barátja adott neki egy levelet, amit kézbesítenie kell majd a feleségének, ezt ő nem tette meg, és ez a nő, ez a fiatal nő megtalálja ezt a levelet, és ezzel indul a, tulajdonképpen a cselekmény, és ezáltal jutnak el Brückner úrhoz, aki egy jól szituált arisztokrata, egy gyártulajdonos, maga, így rá, első ránézésre maga a megtestesült jóság, és szépen lassan visszafejtik, hogy ez az a fickó, aki az orvosunknak a felettese volt, és akinek a nevén lényegében egy egész falu kiirtása szárad a lelkén. És maga a film ezt a lelki állapotváltozást mutatja be, hogy hogyan akadályozza meg a múlt azt, hogy az ember egy új életet tudjon kezdeni viszonylag normális körülmények között, és a végső következtetése is az, hogy amíg nincsenek a múltbeli dolgok tisztázva, addig a továbblépés nem lehetséges, hiszen állandóan dőlni fognak ki a csontvázak a szekrényből. Nagyjából egyben foglalható össze a film. Formailag tényleg az van, amit Peti is említett, hogy az expresszionista remek műveknek a világát idézi meg, kiegészítve a dokumentalista realizmussal, amihez lényegében csak annyit kellett mutatni, hogy a porrá bombázott Berlin utcáin tulajdonképpen a nők vödrökbe szedik a téglákat, és próbálnak napról napra túlélni. Tehát a valódi Berlinnek az állapotait még sikerült egy olyan formában elkapni, ami hitelesítette ezt a filmet. És persze visszaköszönnek a film noirokból ismert vizuális elemek, a nagyon látványos fényárnyék viszonyok, azok a figuratípusok, és hogy milyen árnyékot vett, csak ha már árnyék, magára a filmművészetre is. Tehát nekem egy picit az a lakóközösségnek a bemutatása Roman Polanski filmjeit idézte meg, ugye ahol ez a történet nagyjából játszódik, és ahol minden figura valahogy kapcsolódik a háborúhoz, valamilyen más perspektívából, és mindegy egy ilyen archetípust, egy ilyen túlélő archetípust képviselnek.
Ugye ott van a szemész, például, aki várja haza a fiát, és az ugye annyira szép, hogy a szemész az, aki ugye mások szemét és mások látását élesebbé teszi, ő az, aki elmegy egy jövendőmondóhoz, aki hát egy ilyen gátlástalan alak. Tehát egy az egybe átületne egyébként ugye a Budapest TV jósai közé, vagy az EZO TV jósai közé, és szinte jutányosan, szinte akciósan ugye megjövendöli azt, hogy a fiát látja egyébként talán egy hídon hazafelé sétálni, úgyhogy a fia él, hát nyilvánvalóan hazudik, de hát azzal nyugtatja magát, hogy néhány fenigért vagy pár márkáért ilyen ekkor örömet még sose okozott senkinek sem.
Így, tehát egy ilyen önáltatásban menekül, hogy tulajdonképpen ő valójában jót tett ezzel az emberre, hiszen tartja benne a reményt. Valójában csak a szemüvegét szeretne volna megcsináltatni.
Ugye Brückner úr az, aki egyébként egy reggel ugye a kávét szürcsölgetve olvasgatja a sajtót, és ugye itt például különböző újságcikkekből szerzünk tudomást arról, hogy lelepleződik Auschwitz, hogy hány millió zsidót ugye gázosítottak el. Tehát lényegében, mint hogy romok alól kerülnek elő a holttestek, miközben a téglákat pakogatják, úgy szerzünk tudomást egyébként egyre inkább a múltban elkövetett szörnyűségekről, és az, hogy Brückner úr egy Wehrmacht-tiszt volt, és miképpen gyilkoltatott le egy egész lengyel falut, időseket, gyermekeket a szülőkkel együtt, az pedig a legvégén derül ki egy misé kapcsán, ugye visszaemlékezéskor, amikor éppen még köztiszteletben álló gyárosként ugye maga prédikál a karácsonyi misén, és hát elindul a főhősünk, az alkoholista doktor, hogy lelője, hogy végezzen vele, és ekkor kiderül, hogy ez az orvos ott volt jelen ennél a tömegmészárlásnál. Kicsit engem a Sergio Leone volt egyszerűen Vadnyugat című filmjére emlékeztette, ahol ugye a múltból ugye mindig csak látunk valamit, sejtünk, hogy a múltban történt valami, és a legvégül egyszer csak így fölidézik azt a jelenetet, ami az alapja ennek az ellentétnek.
Igen, tehát az egész film ilyen mozaikszerűen építkezik, tehát gyanakvásaink vannak végig a film alatt, és az utolsó 6-8 perc lényegében flashbackben összerakja a kis hiányzó részeket, és megkapjuk összefüggésében az egész sztorit. És hát igen, Brückner úr, ahogy mondtad, ő egy ilyen anti-Oscar Schindler, aki a háború után jó módban él, nyitott egy gyárat, és tulajdonképpen minden, az ő számára minden szerencsésen alakult, ha nem lett volna az a múltja.
És hát az a szörnyű, hogy azért Brückner úrhoz hasonló figurák voltak azok, akik ugye a német gazdasági csodát elindították, és ha csak arra gondolunk, hogy például Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottja Edmund Wesenmeier, egy jól menő, sikeres üzletember lett az NSZK-ban, és úgy ment nyugdíjba, és úgy halt meg, és nem csak Wiesenmeyer volt az egyetlen. De lényegében tényleg azt látjuk, hogy ahogy Sebastian Hafner megfogalmazta a Megjegyzések Hitlerről című művében, hogy Hitler egy búcsajándékot adott a német népnek az öngyilkosságával, mert így, mint hogy a bűnöket elvitte. Alatta volt még mondjuk így a felső vezetés, akiket Nürnbergben a bíróság elé állítottak, hogy az emberiség ellen elkövetett bűnökért, meg a háború szándékos kirobbantásáért, de azért ott is véleményesítéletek sora született, ahogy már a korban is megfogalmazták páram, a Tejfotélor ügyész, hogy Julius Streichert, a Der Stürmer című náci hetzlap szerkesztőjét kivégezték, de Karl Dönitzet, Hitler utódját, a korlátlan tengeralattjáró háború nagy propagálóját és teoretikusát, ő pedig csak 10 évet kapott, mert Hitler utódaként egyébként nem elsüllyesztette a német hadiflottának a csúcstermékeit, hanem átadták a nyugati szövetségeseknek, hiszen a hidegháború gyakorlatilag a II. Világháború befejezésekor elkezdődött, és Németországra, a német katonatisztekre, mondjuk így a szakemberekre számítottak egyébként. Tényleg megindult egy verseny, hogy kit igazolnak le, és ugye mind a szovjetek, mind egyébként az amerikaiak ugye próbáltak draftolni a Wehrmacht vezetői közül, vagy éppen a német tudományosság képviselői közül, és ezért történt meg az, hogy Dönitz ugye csak 10 évet kapott, és aztán szabadult, és aztán a veteránok ünnepelték, amikor megérkezett újra.
Itt az ilyen brüktelú típusú figurák miatt alakult ki az amerikai filmben egy olyan fogás, hogy amikor megjelenik egy ilyen látvány, vagy ilyen hallhatóan erős akcentussal és jó műveltséggel rendelkező bevándorló a sztoriban, akkor az első dolog, amit általában meg szoktak kérdezni tőle, hogy ön mit csinált a háború alatt? Tehát számtalan filmet tudnánk erre példát hozni. Tehát ez az elsődleges amerikai reakció, és ez Brückner úr figurájával kezdődött. Biztos vagyok benne, hogy ennek a filmnek óriási szerepe volt ebben, hogy ez átszivárgott az amerikai filmben.
Igen, egyrészt az, hogy ugye szintén 1946-os ugye Orson Welles-nek ugye az Óra körbejár című műve, ahol szintén egy ugye a végén derül ki, és szintén ilyen film noir elemekkel tele tűzdelt film, aminek ugye a lényege, hogy a náci háborús bűnösök még képesek akár Amerikáig is elmenni, és ott beszivárogni békés kertvárosokba. Másrészt pedig ugye itt azért is fontos, mert ugye a film bemutatója egy nappal előzte meg az első Nürnbergi ítélet kihirdetését, és maga egyébként a film készítésének körülményei sem érdektelenek. Gyakorlatilag ugye a DEFA-nak, ugye a szovjet blokkban alakult első német filmvállalatnak, aminek a nevében benne van az, hogy részvénytársaság, és ezen a néven volt a kelet-német filmiparnak a fellegvára. Gyakorlatilag az első munkája volt ez a film, és gyakorlatilag 46 márciusától augusztusig forgatták, és fontos volt, hogy még abban az évben mutassák is be, és hát többen megjegyezték, hogy hát ugye az író-rendező Wolfgang Staudte ugye a saját múltját akarja tisztára mosni, hiszen ugye a Jutzűzben ő egy mellékszerepet alakított, és a náci propaganda filmben való szereplése miatt lett ilyen a film, amilyen, hát tulajdonképpen 38-ban különböző balos csoportokhoz sorolták, illetve hát részt vett egy-két gyűlésen a 20-as éveinek közepén, és hát annak ellenére, hogy például a Schauspielhausban egy koncentrációs táborban volt pár hónapon keresztül, és gyakorlatilag onnan visszatérve ő Bécsben próbálta meg ugye a háborút végigélni Ausztriában, és hát gyakorlatilag ez a koncentrációs táborból való visszatérés, ugye a lerobbant város megmutatása több esetben ugye a korabeli sajtóban megemlítik, hogy túlságosan jó ruhákban járnak az emberek, mert hogy 46-ban Berlinben egyáltalán nem voltak ennyire divatosan öltözöttek az emberek, hanem mindenki szakadt ruhában járt, és tényleg gyakorlatilag csillogott a fél város a kitört ablaküvegektől, amit össze kellett söpörni. Tehát, hogy részben ugye saját élményekből is dolgozik az író-rendező, és egyébként ez volt kvázi akkor Németországnak az első nagy film sikere.
És ha már a kitört ablak üvegek szóba kerültek, akkor azt feltétlenül el kell mondani, erre Pali is utalt, hogy kialakult a háború után egy sajátos német filmműfaj, ez a romfilm, és ez tulajdonképpen onnan kapta a nevét, hogy az első alkotók hát a romok között forgattak ténylegesen fizikailag is, meg pszichológiai szempontból is, de leginkább persze fizikai értelemben, tehát meglehetősen sanyarú körülmények között, és tulajdonképpen a Gyilkosok köztünk vannak című film is ennek a romfilmnek az egyik első fecskéje. Ugye a háború után majd lesz egy időszak, amikor nagyon erősen elkezdenek építeni erre a népi német identitásra, amit korábban Péter említett, tehát a alpesi legelőkön mindenféle bohókás paraszlány, meg paraszlány figurákra, zsánerképekre, és a másik pedig ez a romfilm, amelyik meg kifejezetten a szociológiai mondani valóval hatott. És ez a kettő úgy két párhuzamos vágányon halad így a 40-es évek végén, 50-es évek elején.
A romokból nagyon hamar újjáépült Németország, ez volt a Ludwig Erhard nevéhez fűződő ugye német gazdasági csoda, amely Konrad Adenauer kancellársága alatt történt meg. Ugye egy CDU-CSU kancelláról van szó, és egy konzervatív vezetésű Németországról, helyesebben Nyugat-Németországról, 1949-től az NSZK-ról, amely megpróbálta karanténba zárni a náci múltat. Az Adenauer korszak emlékezett politikai stratégiájának az volt a lényege, hogy ez a 12 év, ez kivételes eset volt a német történelemben. Egy olyan időszak, amikor különböző gonosztevők, banditák, ugye a náci politikusok, a náci vezetők kihasználták a gazdasági világválságot, és egyébként Hitler maga, mint egy ilyen hipnotizőrként pedig befolyásolta a német népet, és ugye bűnbe vitte az egyébként jó szándékú, és hát mondjuk így ugye apolitikus német figurákat. Gyakorlatilag ugye ezek a német népi filmek, amelyek pont a kedélyes, sörözgető, vígkedélyű, alpesi, illetve bajor parasztokat, vagy ilyen egyszerű embereket, ugye ezek részben azt hangsúlyozták, hogy itt valójában ugye nem nácik, a gyilkosok nem köztük vannak, hanem a gyilkosokat azokat elítélték Nürnbergben. És tudjuk egyébként, hogy nem így történt, de minden esetre az Adenauer korszak azt állította, hogy akik esetleg mégiscsak ugye bűnbe kerültek, azok nem gonoszok voltak, hanem befolyásolta őket a propaganda. És ebből a szempontból nagyon tanulságos az 1959-es A Híd című film, amely elképesztően megrázó. Tehát mondhatnám azt is, hogy katartikus, kiforgató, én kötelezővé tenném középiskolásoknak, hogy nézzék meg ezt a filmet.
Vagy legalábbis ne lehessen úgy Kárpátia koncertet tartani, hogy előtte nem vetítik le ezt a filmet.
Ugye az alaptörténet szerint 1945. április végén egy kisvárosban, amikor közelednek már nyugatról ugye a szövetségesek, bevonultatják a fiatalokat, középiskolásokat, kamaszokat, 16 éveseket, és rájuk bízzák egy hídnak az őrzését, de ugye van egy alapvetően gonosz rendszer, amely behívja a fiatalokat, mert a végsőkig kell harcolni, ugye a győzelem vagy halál, megsemmisítünk vagy megsemmisülünk, nincs harmadik út, vagy ezt megfogalmazták, de a gonosz rendszeren belül azt láthatjuk, hogy azok, akik egyébként döntenek arról, hogy a fiataloknak harcolni kell a végsőkig, azok már menekülnek. Tehát a helyi Gauleitere, a Nemzeti Szocialista Pártnak, a helyi ugye, kerületi politikai vezető, az már egyébként ugye minden szajrét rápakol, és menekül a szeretőjével, miközben a fia még ott marad. És a fia az megy egyébként harcolni, hiszen nevelték valamilyen kvázi hazafias vagy nemzeti szocialista szellemben. Tehát a vezetőség az korrupt, menekül. És ott vannak a Wehrmacht tisztek, akik egyébként tudják, hogy ez egy teljesen hiába való küzdelem már, és próbálják megóvni a behívott fiataloknak az életét, és ezért rájuk bízzák teljesen jelentéktelen hídnak a védelmét, aminek nincsen nem most stratégiai, de még taktikai jelentősége se, hogy akkor ezt védjék meg. És ez a középiskolai osztálynak a tagjai, a fiúk, akik alig várták már, hogy bevonuljanak, hát túlságosan komolyan veszik. Elhiszik azokat a hazugságukat, amiket megtaláltak, és gyakorlatilag felszámolják saját magukat, és hát, hogy is mondjam, annyian élik túl a sztorit, mint amennyien Hamletet.
Igazából annyival korrigálnám, hogy ők nem feltétlenül hiszik el azokat a hazugságokat, hiszen még 10 kamaszokról van szó, ami azt jelenti, hogy alapvetően idealista fiatalokról van, és nagyon jóra való fiatalokról. És az egész filmben az a legszívfájdó, hogy ezeket a fiúkat látjuk mindennapi életben a film elején, és látható, hogy alapvetően jól nevelt, jól viselkedő, kultúrára is nyitott fiatalokról van szó, hogyha nem lenne a háború, akkor tulajdonképpen az ő életük igen jó eséllyel fölfelé indulna meg. Ugye van egy jelenet a filmben, hogy az egyik srác hallgat jazzzenét a szobájában, és ugye a fasiszta apja, aki már csomagol, beszól, hogy kapcsolja már ki ezt a néger zenét. És itt kialakul egy ilyen perpatvar köztük, és ez is mutatja, hogy alapvetően jó ízlésű fiatalokról van szó, akik keresnek valamit, keresik az újdonságokat, és pekükre pont a fasizmus az, ami tud nekik egy ilyen adrenalin sokkot kínálni.
Engem ezek a fiatalok a Frank Capra filmek cserkészeire emlékeztetnek, tehát ugyanazok az idealista, közösségben együttműködő, jóra való, tenni akaró, a lelkesedés által fűtött fiatalok, csak hát tulajdonképpen történelmi pekük, hogy őket nem a cserkészet fogadja be, hanem a Hitlerjugend.
Igen, tehát a srácoknak a kíváncsiságával pont a fasizmus az, ami szembe jön, és pont az ideológia, ami beszippantja őket, pedig egy normális világban beszippantatta volna őket a zene, a művészet, vagy bármi, ami az életben normális dolog.
István, te ezt korábban az iróniamentes csillagközi invázióként említetted ezt a filmet. Ugye Paul Verhoeven alkotása volt az, ami tett részben ugye egy antikommunista regény feldolgozása, de úgy, hogy erőteljesen inspirálták Paul Verhoevent a náci propagandafilmek, és ugye a csillagközi invázióban fordul elő az, hogy ellentétben mondjuk az 1968-as vagy a Vietnám filmekkel nem a fiatalok azok, akik lázadnak, hanem itt a fiatalok azok, akik a kötelességüket végre akarják hajtani, és itt a tanár, meg gyakorlatilag az idősebbek, a szülők azok, akik próbálják megúszni az egész háborút, és csak a túlélésre játszanak.
Igen, tehát ugye az alapszituáció az tényleg átvette Paul Verhoeven, tehát egy csapat fiatal idealista elindul háborúba, alapötletből van kibontva az egész sztori. Paul Verhoeven nagyon sok mindent átrendezett, tehát a csillagközi invázió fiatalai, ők tényleg fasisztává válnak, ők tényleg, persze ez is csak egy ilyen ironikus burok, tehát a filmnek a gondolati vektora az ellentétes azzal, amit mi a képen látunk, ezt nem kell úgy komolyan venni, illetve az ellentéte az, amit állít valójában a film, de ugye itt a hídban ki az, aki először próbálja, hát ha nem is lebeszélni őket, hiszen nem meri, mert nyilván a közösség, amiben élnek, azonnal értesíteni a gestapót vagy a pártközpontot, hogy a tanár itten dezertálásra biztatja a fiatalokat. Itt a tanáruk az, aki próbálja őket fékezni, ugye bemegy a tiszthez, akihez kerülnek a fiatalok, és próbálja neki elmondani, hogy vigyázzon rájuk egy kicsit, hiszen ezek még szinte gyerekek. Na most a csillagközi invázióban ott a tanár a felbújtó, ugye Mr. Rajak, Michael Ironside személyében, tehát ezek a pontok azért egy picit meg vannak csavargatva, de alapvetően ennek a filmnek a feldolgozása, ennek az alapszituációnak a feldolgozása a csillagközi invázió. Viszont külsőségekben is ugye a fasiszta ideológia, ugye a Leni Riefenstahl képi világának a jellemzőit rakja össze a klasszikus science fiction elemekkel.
Igen, hát mindenképpen egy fontos része a filmnek, hogy a fiatalok ezt az egész háborút, mint egy ilyen romantikus kalandot tekintik, és ez csak egy újabb fejezet, és majd úgy is túlélik nyilván, hiszen fel sem merül bennük, hogy esetleg ez, ugye ennek lehetnek olyan következményei is, hogy nem. És hát ugye ezt már ilyen oktatófilmként, illetve ifjúsági filmként vetítették már a 70-es években is, Nyugat-Németországban, akkor ennek ugye még volt jelentősége. Tehát abszolút egy ilyen oktatásban rendszeresen használt rész, és hát nagyon sokszor felemlegetik egyrészt magát ugye az eredeti regényt is, másrészt pedig ugye ezt a filmfeldolgozást is, aminek 2008-ban lett még egy változata, hát az már inkább tévéfilmesebb kiállítású.
Kevés annyira riad tekintetet láttam még a filmben, mint később a Derrick sorozat Harryját alakító Fritz Wepper figurája, akit kamaszként szerepel, aki amikor először szembesül azzal, hogy te jó ég, itt meghalhatnak egyébként. Amikor az első társuk holtan marad, és mások is holtan maradnak. Tehát egyszerűen tragikus, megrendítő, amikor A Wehrmacht katonák egyébként, amikor látják, hogy az amerikaiak érkeznek tankkal, akkor bevonulnak az első lakóházba, hogy meghúzzák magukat, hogy engedjék át a tankokat, majd utána felrobbantják a hidat, és a fiatalok pedig elkezdek tüzelni a tankokra, mire ugye a Wehrmacht katonák csak ugye fogják a fejüket, hogy úristen, ugye ez a, minek keverik a bajt ezek a forró fejű fiatalok, és hát az is tragikus jelenet, amikor ugye az egyik amerikai katona kimegy, és hát próbálja lebeszélni, hogy a gyerekekkel nem harcolnak ők, és ugye mondják ki angolul, hogy srácok, menjetek haza, mire a fiúk, ha bár tanultak angolul ugye az iskolában, hiszen angolt tanít, és Shakespeare tanít nekik ez a humanista tanár, hát nem élnek az angol tudásukkal, és ugye lelőik ezt az amerikai katonát. Tényleg tragikus, rettenetes, és hát...
És csak hogy ez az adás sem múljon el Steven Spielberg felemlegetése nélkül, ha emlékszünk a Ryan közlegény megmentésének a végére, ahol egy fordított szituációt látunk ugyanebben a felállásban, a német és az amerikai fél, csak ugye ott az amerikaiak védik a hidat, és ahogy fekszenek a katonák, illetve a hídban a srácok a lövészárokban, és próbálják kémlelni, hogy mi az, ami érkezik, mi az, ami ezzel a nyikorgó hanggal érkezik, ugye a tankok. Amikor nem látjuk még a tankokat, de már halljuk, hogy egyre közelebb jön az a fémes nyikorgás. Ezt Steven Spielberg egy az egybe átültette a Ryan közlegényben.
És az az állításom, az mit szóltok, hogy ez a film úgy általánosságban, az általános történetben mélyen igaz, amit állít mondjuk a fiatalokról, a megvezetett fiatalokról, ugyanakkor viszont konkrétan hazug. Hiszen ugye felmenti egyébként magát a német hadsereget, megint csak a megvezetett fiatalokról szól, arról, hogy egyébként a német hadseregen belül a katonák is próbálják menteni egyébként ugye a fiatalokat, mindenki, még maguk a harcoló németek is csak túl akarnak egyébként élni.
Azon túl, hogy van ebben egy nagy igazság, szerintem érdemes arra is elmutatni, hogy mi az a pont, ahonnan elindulunk ennél a német múlt feldolgozásnál. Mert amellett, hogy természetesen kijelentjük azt, hogy mából nézve egy rendkívül visszás az Adenauer-i politika, azért azt kell látnunk, hogy az 1950-es évek elején még viták folynak arról a német közéletben, hogy a 1944. július 20-ai Hitler elleni merényletnek a tagjait hogyan kell felfognunk, hogy árulók-e. Tehát ezzel kapcsolatban vannak viták, sőt, még a 40-es évek második felében vannak olyan indítványok, miszerint ne kapjanak nyugdíjat azok az özvegyek, akiknek a féljét kivégezték ezután. Illetve vannak különböző közvéleménykutatások, ahol nagyon szépen látszik az, hogy a német társadalom a nácizmusnak a kriminalitását, illetve a második világháború időszakát leválasztják önmagában erről a 12 évről, tehát van olyan felmérésünk, ami kihozza, hogy a császári Németország után az 1933 és 38 közötti időszakot érzik a legprosperálóbbnak, vagy például jármásak, ezt egy kifejezetten pozitív figuraként élik meg. És alapvetően itt is, hogy legalább ezzel tudod szakítani, de maga, ami nagy különbséget láthatunk a későbbi múltfeldolgozáshoz, hogy itt azért az látszik, és ez egy klasszikus német konzervatív nézőpont, hogy itt az elsődleges áldozat az a német nép. Tehát olyan szinten nem reflektál mása, hogy van egy jelenet, ahol mondják, hogy megszöktek a szovjet vagy lengyel munkások. És abszolút nem reflektálnak arra, hogy mit keresnek ott a szovjet és lengyel munkások, miközben mai tudásunkat tudjuk, hogy egy iszonyatos katasztrófa az, amit egyébként Nürnbergben is, azért mégis a Kasper, akár Saukel kapcsán előjött, de itt is csak egy ilyen mellékes jelenségként van jelen. Illetve amiben azért van egy csavar, illetve hogy láthatóan korabeli társadalom, NSZK társadalomnak befogadható, hogy azért nem véletlen, hogy az amerikaiak jönnek. Mert az, hogyha mondjuk a szovjetek jöttek volna, akkor nem biztos, hogy befogadja a korabeli társadalom, hiszen a szovjetekkel szemben valószínűleg, amint majd később még ez elő fog kerülni, ez a kérdéskör, az egy igazságos, nem fai értelemben igazságos háborúként tekintettek. Viszont azt elfogadták, hogy a szovjetek elleni háború az egy úgymond indokoltabb háború volt, mint az angol szászokkal szemben. Tehát ilyen módon is igazából ennek a harcnak az értelmetlenségét is csak a már most szövetséges angol szászokkal szemben lehetett felmutatni. Illetve egy utolsó kis megjegyzés, hogy milyen szintű volt maga ez a német felfegyverzés. Az 1960-as éveke az NSZK-nak, az állandó hadseregének a létszáma meghaladta a német császárságnak a 1913-as békehadrendjét.
Egyébként a Péternek ahhoz a megjegyzéséhez, hogy túl akartak élni a német katonák itt a filmben, meg úgy általánosságban, és hogy vajon ezt mennyire jól ábrázolja, vagy hitelesen ábrázolja a film. Azzal kapcsolatban csak egy anekdótát szeretnék mondani, aminek a főszereplője Helmut Schmidt, a későbbi szociáldemokrata kancellár, aki a Wehrmacht egyenruhájában Kelet-Poroszországon jött keresztül, a szovjetek elől, és ott többek között egy lelkésszel, egy katonatársával ott arról beszélgetett, hogy vajon miért sújtja a német népet ez a borzalom, amit háborúnak neveznek, és akkor megtalálják ketten az indokot, hogy hát igen, ez Hitlernek alapvetően a hibája, de majd, hogyha nem lesz a nácizmus, akkor majd milyen jó kis Németországot tudunk mit felépíteni. És akkor mondja ezt ugye Helmut Schmidt, aki elment szociáldemokrata irányba, és később kancellár lett, meg ez a lelkész, aki meg lehet, hogy aztán később meg szintén a CDU valamely pártszervezetében csücsült. Úgyhogy a német elitnek, a későbbi német elitnek a tagjaiban valóban volt egyfajta, egyrészt egy túlélési ösztön a háborús szenvedések során, másrészt pedig valóban vissza lehetett mutogatni a harmadik birodalomra, hogy hát igen, tulajdonképpen Németország romlásáért az nagy mértékben felelős, és ezzel önmaguktól az átlag emberek elhárították a felelősséget.
Örülök, hogy szóba került ez a jelenet, amikor a hátországban dolgoztatott keleti hadifoglyok ugye megszöknek, hiszen itt tényleg ez egy ilyen bosszantó és felháborító sztoriként jelenik meg egyébként a filmben, hiszen ezzel magára marad az az egyedül gazdálkodó asszony, aki egyébként ugye neveli a fiát, és a hadifoglyoknak a megszökése az mint egy anyagi romlásba taszítja egyébként ezt a kiváló német anyát. Ilyen, ebből a szempontból sem mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kiméletlen lenne ez a film. Valóban, hogyha abba a múltfeldolgozási folyamatba helyezzük bele, amit Ákos itt említett, hogy tényleg milyen állapotok voltak 1950-es évek elén, és hát valóban ugye miért is lennének mások, hiszen azért ezt megelőzte egy legalább 12 évig tartó ugye indoktrináció, és hát erre mondta talán Ránki György a Molnár Erik vita idején, hogyha valaki új lakásba költözik, akkor még a régi helyen keresi a villanykapcsolót, hogy azért nem állnak át a tudatok egyik évről, vagy akár évtizedről a másikra. Csak ez nagyon nehezen fordul elő, egy hosszadalmas munka eredménye lehet, és hát éppen ez a hosszadalmas munka az, amit az 1960-as években elkezdtek, különböző részben baloldali szociológusok, társadalomtudósok, és hát történészek, akik pont 1960-as évektől, és egy erőteljesen 1968-tól inspirált nemzedék az, ami a történészek részéről ugye foglalkozni kezdett a kontinuitás kérdésével a második birodalom és a harmadik birodalom között. És a következő rendezők, azok markánsan baloldaliak. Rainer Werner Fassbinder és Volker Schlöndorff alkotásaival fogunk foglalkozni, mégpedig először is a Maria Braun házasságával, amely 1978-as Fassbinder film. Rainer Werner Fassbinder, mondjuk így az NSZK filmgyártásának Bertolt Brechtje volt? Mindenesetre egy ilyen iskolateremtő fenegyerek, aki írta, rendezte, megvágta a saját filmjét, talán egyedül zenét nem szerzett egyébként hozzá. Egy elképesztően munkamániás rendező volt, aki hirdette azt, hogy több filmet akar rendezni, mint ahány évet él, és tehát ez sikerült is neki. Ugye 37 évesen halt meg, hát túladagolásban, és 41 filmet rendezett, egészen különböző műfajokban próbálta ki magát, de úgyhogy saját színháza is volt, meg saját alkotói köre. Hát
talán ő volt az a rendező, aki ebből a népsorból a legradikálisabb olyan értelemben, hogy tehát nem csak az itt felsorolt feature-ök, hanem tényleg a témaválasztása is, ami is kapcsolódik Schlöndorffhoz, akivel eléggé összeforrodott az ő sorsa. Tehát a Schlöndorff pályája elején ugye játszott is filmjeiben. Alapvetően ugyanarra vezeti vissza a fasizmus kialakulását, meg az egész társadalom, a háború utáni társadalom nyomorát is, hogy minden rossz az a kispolgárság, és a kispolgári életmódból fakad, ami természeténél fogva önfelszámoló, és nem csak akkor beszél erről, amikor a társadalom peremére szorult figurákról szólnak a filmjei, amik a legtöbb esetben ilyenek, hanem mondjuk szerintem a legjobb filmje a Miért lett Errúr álmok futó, ami egy teljesen ilyen személyiség nélküli, hétköznapi kispolgárról szól, aki egyszer csak hazamegy és megöli a családját, és nem kapunk rá választ, hogy miért. Ugyanis valójában az egész film a miértről szól, a személyiség nélküliségről. És Fassbinder következetesen mindig e köré a gondolatköré építette az összes történetét. Ő maga is játszott nagyon sokszor a filmjeiben, általában perifériára szorult figurákat. Ugye neki ez nem volt nagyon nehéz, hiszen ő maga is kedvelte ezt a közeget, ugye nyíltan homoszexuális volt, ez meg is jelenik a filmjeiben nagyon sokszor. Igazából, amilyen kíméletlenül elítélte a kispolgári életmódot, olyan következetesen tartott ki a saját figurái mellett. Hát már saját magáról is készíthetett volna egy figurát, vagy egy filmet, tehát tökéletesen beillett volna a sorba.
A Maria Braun házasságában is feltűnik, mégpedig egy ilyen csendcselő alakjában, amikor ugye a főhősnő Maria Braun, akivel úgy találkozunk egy pályaudvaron, egy táblát, mint egy ilyen szendvicsemberként keresi egyébként a férjét, hogy ki ismeri ugye Hermann Braun. Két hétig jártak, két napig voltak házasok, aztán a férje bevonult, és azóta se látta. A második világháború végén, a vesztes Németországban, a teljes összeomlás közepén, a romok között keresi egyébként a férjét, és akkor lemond arról, hogy ugye visszatérjen, akkor elhatározik, hogy akkor hát megpróbál megélni, ugye túl kell élni. Élni kell, mint patkányok a romok között, mert amíg az ember él, mindig történhetik valami. Így fejeződik be Szerbantal Utas és Holdvilág című regénye, és Maria Braun megfogadja ezt a tanácsot, élni kell, mert mindig történhetik valami, csak hát mi van neki? A testén kívül semmije. Úgyhogy prostituálódik, úgyhogy amilyen van, azt egyébként még eladja azért, hogy valami szexi ruhát szerezzen, hogy egy amerikai katonáknak fenntartott exkluzív VIP mulatóba felléphessen. És ez a csendcselő alak, aki eladja neki azt a szexi ruhát, az nem más, mint Fassbinder, megjelenik egy ilyen John Lennon-szerű ugye, napszemüvegben, rejtélyesen, és kínál megvételre egy szexi ruhát, amit megvesz a Maria Braun, és mit kínál még? Kleist kötetet, ugye a csokonét is inspiráló költőről van szó, mire Maria Braun azt mondja, hogy hát, hogy könyveket nem vesz, mert hogy ugye gyorsan elégnek és kicsi a fűtő értéke. Ami nagyon szépen megmutatja azt, hogy hol a helye a kultúrának egy olyan teljes összeomlás közepén a romok között, mint a 1945-ös Németország. És hát Maria Braun így kezdi az újrakezdését. Ez az egész film egyébként pont a német gazdasági csodával szembesít. Kénytelen vagyok elárulni a film végi, ugye szintén egy ilyen katartikus befejezést, tisztító tűzként a főszereplők éppen azt hallgatják, hogy az 1954-es berni VB döntőn Nyugat-Németország ugye 0-2-ről fordítva 3-2-ről legyőzi Magyarországot. Németország, ugye Nyugat-Németország világbajnok. Ez a német újrakezdésnek a nagy mítosza az 1950-es években. És ekkor, amikor Németországot visszafogadja, mondjuk így a művelt világ, újra megbecsült lesz Németország, hát ekkor ugye egy gázrobbanás szétrepíti az egyébként éppen meggazdagodó Maria Braunt és a férjét, akivel hát folytathatnák az életüket. Szóba került Roman Polanski neve, Roman Polanski egy mélyen pessimista és cinikus rendező volt. Én nem tudom, hogy találkoztak-e vala a Fassbinder és Polanski, de két ilyen pessimist és cinikus alak bizonyára nagyon jól elbeszélgettek volna egyébként, mert ez egy ilyen polanszkiánus befejezés.
Én nem tartom lehetetlennek, hogy valamelyik filmfesztiválon nem találkoztak, de szerintem Fassbinder nem emlékezett rá. Tehát ő azért volt olyan év 1970-ben, amikor 8 filmet forgatott, tehát így neki nagyon másra nem maradt ideje, és hát felpörgetett, és hát egy ilyen önemésztő életet élt.
Ugye itt Maria Braun összejön egy fekete amerikai ilyen mackós katonával, aki hát egy ilyen, mint egy ilyen civilizátorként ugye angolul kezdi el tanítani a németeket, és hát ugye ellátja őket mindennel, ugye sejemharisnyával, Camel cigarettával és másokkal, és ugye minden német egy amerikai katonához akar ugye közel kerülni, ugye ebből a szempontból, és ez egy második világháborúnak és annak befejezésének ugye a gender szempont kutatásai foglalkoznak azzal, hogy itt lényegében kétfajta nemi erőszakról van egyébként szó, más-más típusú nemi erőszakról, hogy míg a keleti fronton élők, vagy azok, akik szovjet katonák áldozatai lettek, ugye szovjet katonán nem tudott egyébként ugye mit kínálni ugye a szexuális szolgáltatásért, hanem ugye erővel elvett, és erővel megerőszakolta a nőket, míg a nyugatról érkező amerikai katonák tudtak adni harisnyát, cigarettát, italt, bármit, tehát az ott lényegében egy ilyen üzletté vált, de az üzlet itt idézeles, mert hogyha valakinek, egy nőnek, talán egy ilyen Maria Brownhoz hasonló egyedülálló nőnek életben kell maradnia, akkor nincsen túl sok választása. Tehát abban az esetben, hogyha valaki nem mondhat egyébként nemet, mert a nem azt jelenti, hogy mondjuk éjjel hal, akkor, hogy is mondjam, üzletről beszélni nem igazán lehetséges. Hát itt egy más típusú, mondjuk így a nemi erőszaknak egy ilyen intézményesített, vagy egy ilyen másfajtája valósult meg a Nyugat-Németországban élőknél, és hát Maria Braun hát ezt csinálja, ugye prostituálódik. És itt azért én Fassbinder kritikáját érzem ebben, hogy itt Maria Braunnak a prostituálódása, az, hogy az amerikai katonának hogy eladja magát a túlélés érdekében, ezzel ő mint egy azért Nyugat-Németország prostituálódását is fölveti, pláne úgy, hogy a német politikai elit kritikája is megjelenik, ugye rádióbejátszásokban hallhatjuk Adenauert és más politikusokat, akik kiállnak amellett, hogy az NSZK-nak csatlakoznia kell a NATO-hoz, egyébként ugye az újrafegyverkezés témája szóba kerül, tehát Fassbinder, aki egy ilyen baloldali rendezőként, ugye a német fegyverkezésben mondjuk így a II. Világháborúhoz vezető katasztrófa, hogy egyik okát látja meg, itt most felmutatja azt, hogy itt prostituálódik megint az elit, és megint fegyverkezni kezdenek, odaadják magukat valakiknek, pusztán azért, hogy itt ugye jólétet kapjanak.
Hát én azért annyiban pontosítanék, hogy azért a újabb kutatások szerint itt elsősorban William Gebhardtnak a könyvére gondolva azért már megdőlni látszik ez a kétfajta, hogy fogalmazzuk úgy, a szexuális kiszolgáltatottságnak a kérdésköre, mert újabb források bevonásával azért az amerikai hadseregnek a előrenyomulását is övezte egy nemi erőszak hullám már alapvetően normandiai partraszállástól, csak igazából itt arról volt szó, hogy gyakorlatilag mindenkinek érdeke volt az, hogy ez ne tematizálódjék társadalmi szinten. Amit itt érdemes kiemelni, ott a prostituálódás, hogy szerintem nem csak abban, hanem gyakorlatilag igazából, vagy lehet, hogy csak én látom bele, hogy maga ezzel a francia férfival való kapcsolata is, hogy ott is gyakorlatilag a külföldi tőkének, mint olyannak prostituálódik maga Németország, tehát az a fajta alapélmény. Valószínűleg Fassbindernek nem mintha egy német nemzeti nagytőke a sokkal szimpatikusabb lett volna, csak itt is ez a sajátos ellentmondása, hogy nagy német gazdasági csoda, de gyakorlatilag teljes mértékben nyugati piacoktól, illetve legfőképpen tőkétől vált függővé az NSZK. Ennek egyébként itt azért el lehetne menni magának az Európai Uniónak a gyökereig. Illetve itt, amit még felvetnék ennél az afroamerikaival való kapcsolatnál, hogy egyrészt valóban az a felbomló társadalom, hogy ezt is normálisnak, másfelől pedig itt azért azt kell kiemelni, hogy az exkluzív amerikai klubban az afroamerikai katonák vannak, akik azért el kell mondani, hogy ekkor nagyon keményen faji szegregáció van az amerikai hadseregben is, tehát itt gyakorlatilag a már elnézés társadalmi szinten az amerikai hadseregnek a legaljával találkoznak. Itt is azt hiszem, ez a, akivel összejön, ez is tiszt helye, helyettes. Tehát ilyen módon is található egy, fogalmazunk úgy, hogy társadalmi lejjebb lépés, ami valóban ő általános, egyébként ilyen Budapesten is lehet találkozni visszaemlékezésekben arról, hogy mondjuk a szerb kapcsán megjelent brit vagy amerikai, akár artiszteknek is a különböző egykori bárók meg grófoknak a lányai mentek ő oda, hogy hát ha feleségek tudnak lenni, és azt is előnyösebbnek látták, hogyha mondjuk egy brit kisvárosnak a kispolgárai lehetnek, miközben mondjuk 10 évvel ezelőtt még mondjuk a budai várba jártak Garden Party-ra.
Annyira így van ez, hogy a John Lukácsnak egy eredendő bűnös vallomásai című memoáriában olvastam ezt a sztorit. Ő ugye 1946-ban emigrál egyébként Magyarországról, de előtte, mivel egy alapvetően angol szász műveltségű családban nőtt föl, polgárcsaládban, jól tudott angolul, és elmesélt egy történetet a visszaemlékezésében, hogy pont egy ilyen budai, jómódú polgárlány, de egy legalábbis egy ilyen nagypolgári egzisztencia, ugye a kitörés lehetőségét keresve a brit misszióban fogott magának egy palit, hogy akkor majd vele ugye megcsinálja egyébként, hogy elmehet Magyarországról, és a John Lukács ezen elmélkedik, hogyha ezzel a egyébként a brit katonai misszióban egy igen alacsony rangú ugye fickóval ugye hozzámegy, hogy majd amikor megérkezik Angliába, mondjuk nem tudom én, Birminghambe, és ott a ennek a budai nagypolgárlánynak kell a széntüzelésű ugye, kályhába pakolgatni a szenet, meg egyébként a kuglófot megsütni, hogy az micsoda szintű társadalmi süllyedést jelentett egyébként neki, úgyhogy azzal a reményekkel kezdett viszonyt az angol tisztel, hogy majd megcsinálja egyébként a szerencsét, és várja őt majd a mesés nyugat. A Fassbinder cinizmusa legjobban talán abban a jelenetben érhető tetten, amikor a legváratlanabb pillanatban hazatér Hermann Braun, a férj, és pont látja egyébként, hogy a feleségét az amerikaival, ugye történik egy kis dulakodás, ahol közösen leütik az amerikait, és hát ugye mi az első, amit csinál? Ugye meglátja az asztalon a kemelt, a kemelt cigarettát, és rögtön rágyújt miközben. Sőt, lehet, ez még a leütés megelőző jelenet, tehát, hogy ott van egyébként, hogy a mesztelen amerikai, szomfixes harisnyában a felesége, és amikor meglátja a kemelt cigarettát, akkor az az első, hogy kiveszi és rágyújt. Kiméletlen, tényleg egy cinikus film a Maria Braun házassága. Egy évvel később, 1979-ben készítette el Volker Schlöndorff, ugye Günter Grass Vádogdó című regényéből, ezt a Oscar-díjat is nyert, Cannes aranypálmát is nyert alkotást, amelynek az eredeti szerző Günter Grassnak a regénye, itt megint van egy ilyen kontextus, mint ahogy ugye Derek felügyelőről, Horstad Petrovics kiderült, hogy a Waffen-SS-ben szolgált, hát Günter Grassnak is volt egy második világháborús sötét múltja, amely csak a 2000-es években terült egyébként ki. Na most a Bádogdob, az egy nagyon zavarbejtő mű. Hosszasan lehetne sorolni azokat a szimbolikus történeteket. Azt mondhatnám, hogy kicsit a Gabriel García Márqueztől megismert ilyen mágikus realizmusra emlékeztet kicsit, de ez mind a harmadik birodalom környezetébe ágyazva, egy család történetén keresztül bemutatva ezt, ahol hát legalább annyira zavarbejtő, mint amikor egy lófejjel fognak ki egyébként ugye angolnákat a tengerben, amelyet a legundorítóbb horgás csali, amit valaha láttam.
Maga a regény is borzasztó groteszk, tehát egy család történettel indul, hogy ugye a kisrác a narrátorként elmeséli, hogy az ő apja milyen körülmények között született, és egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen népmesei kis történetet ismerünk meg, hogy kergeti őt két katona, és bebújik a leendő feleségének a szoknyája alá, és ebből születik majd az ő apja. És maga a történet annyiban összefoglalható, hogy ez a kisrác 3 éves korában úgy dönt, hogy nem hajlandó tovább nőni, és nem feltétlenül a kibontakozó fasizmus az elsődleges oka annak, hogy így dönt, hanem azok a társadalmi körülmények, a mikrokörnyezetét tekintve is, amikben ő minden nap létezni kényszerül. Tehát a családon belüli hűtlenségek, a folyamatos, ugye az anyjának a bujasága, a vérfertőzés közeli állapotok. Visszaköszön a Fassbinderi gondolat, hogy ez a fajta a kispolgári lepel mögött, hogy nyilván itt a szoknya alá bebújás is egy ilyen szimbólum ennek, hogy valójában milyen dolgok történnek, és emiatt dönt úgy ez a kisrác, hogy ő nem hajlandó tovább nőni, mert ő nem hajlandó belenőni ebbe a világba. És tulajdonképpen úgy éli az egész életét, hogy folyamatosan ver egy dobot, és kifejleszt magának egy olyan képességet, hogy a visításával meg tudja repeszteni az üvegeket. És korabeli Németországnak a különböző szubkultúrájához hozzá csapódik, és ezeken keresztül megismerjük, hogy milyen is volt akkoriban mondjuk ez az Észak-Lengyelország. Ugye Danzig környékén játszódik maga a történet, és hogy milyen is volt a kisebbségek élete és a társadalmi kitaszítottság. Itt is megint egy Fassbinderi párhuzam, és hogy mennyire mostoha volt mondjuk a kettős identitású népcsoportoknak az élete. Tehát mondjuk ugye a film végére is, hogyha gondolunk, hogy ha akarom német, ha akarom lengyel, mindenképpen kitelepítés lesz a vége.
Igen, Istvánhoz kapcsolódva nekem különösen azért tetszett ez a film, mert valóban a határhelyzetben élő népcsoportoknak a sorsára reflektál, tehát én azt nagyon bírtam ebben a filmben, hogy kicsit megpróbálta eloszlatni azt a sztereotípiát, hogy a német meg a lengyel az két ősellenség. Ugye hagyományosan a lengyelek szerették ezt így interpretálni, mint hogy a németek is szerették, hogy a francia és az orosz a két ősellenség, tehát nacionalizmusok igen szeretik ezt a kettős ellenségképet, és ebben a filmben meg, legalábbis a filmnek az első felében, amikor a danzigi szabad államot látjuk, akkor persze nyilván vannak feszültségek, de látunk egy lengyel, kasub, német vegyes családot, nagyjából leképezve annak a balti-tengeri régiónak a színességét. Egyébként rengeteg német jelentős politikus, művész érkezett ebből a Kasubnak nevezett szláv kisebbségből, még a Wehrmachtban is volt ilyen származású tábornok, Erich von Manstein, de volt egyébként lengyel oldalon is, úgyhogy tulajdonképpen ott is elég nehéz eldönteni a Balti-tenger partján, hogy ki micsoda, nem csak itt a Kárpát-medencében, hanem ott is, hogy ki a Kasub, ki a lengyel, ki a litván, ki a pomerán, a szorb, a vend, de látunk ugye egy zsidót is, egy játékkereskedőt, akivel főszereplő kisfiú hát elég szoros barátságot épít ki, és aztán látjuk a zsidóságnak is a tragédiáját, majd pedig tehát ezzel párhuzamosan meg persze a világháborúban ugye látjuk a édesanyja a lengyel szeretőjének a halálát, aztán pedig a legvégén valóban ugye a német nemzetiség kitelepítését, és igen, ahogy István utalt rá, nem nézték a lengyelek se, hogy ki az, aki egyébként kettős identitással rendelkezik, tehát kasub és német, vagy éppen hármas identitással kasub, német és lengyel, hanem ugye egy az egyben hát ezt megoldották egy menetben a pomerániai németségnek a kiszorításával. Úgyhogy hát szerintem kifejezetten itt a Kárpát-medencében élve, vagy ilyen határrégiók népességének a kultúráját figyelembe véve, ez egy nagyon, nagyon érdekes filmalkotás, most túl a groteszk, szürreális jellegén.
Amikor rádióműsorunkban, a Régen minden jobb voltban nyomozós sorozatokról beszélgettünk, akkor külön fejezetet szenteltünk azoknak a sorozatoknak, mint a Mi van a hegyomrában, vagy máshol a gyerekek a főszereplők, és itt megidéztük például az Emlés a detektíveket, amely a Weimari Németországban született. A határhelyzetben lévő gyerekek, akiket ugye ilyen kint és bent is állapotban vannak, amit ugye Viktor Törner liminális állapotnak nevezett, ez a kint és bent is állapot, ez a határhelyzet lét, az mindig kedvez a lényeglátásnak. És ugye ezzel él egyébként Oszkár is, vagy hát mondhatni, hogy sújtja őt ez a határhelyzet lét, hiszen azzal, hogy ő gyerek, hogy ő kicsi, ő az, aki belát oda, ahova felnőttek egyébként nem. A harmadik születésnapján történik meg, amikor ugye látja például azt, hogy miközben a felnőttek kártyáznak egyébként ugye az asztalon, hogy az asztal alatt mi történik, szembesül azzal, hogy az édesanyja, ugye a lengyel unokatestvérrel, ugye milyen vérfertőző szeretői viszonyt folytat, szerint ugye látja, hogy a lábával miként és mondjuk így kényezteti az anyukát.
És megint csak ugye a felszín alattisággal összefüggésben szerintem az egyik legviccesebb rész a filmben, ami már ilyen kelet-európai groteszket határait súrolja, amikor van egy nagy náci ünnepség, és bebújik a lépcső alá, és elkezdi verni a bádogdobot, és teljesen összezavarja a katonai parádénak a meneteltetését, és az egész átfordul szépen lassan ilyen bécsi keringőzésbe, és tulajdonképpen káoszba és feloszlatásba torkolik az egész rendezvény. Ez tényleg olyan, mintha Hrabál vagy mondjuk valamilyen Jiří Mencel filmből lett volna kiollózva. Tehát pillanatokkal képes a felszín fölötti világot alulról megzavarni, pusztán egy dobolással.
És ebből a szempontból ugye akár egy ilyen pozitív karakter is lehet, hogy a kis Oszkár, aki hát egy náci gyűlést is ugye megzavar a dobverésével, de azért, hogyha arra gondolunk, hogy az ilyen az ütemet verő és egyébként magas hangon rikácsoló figurákról nagyon könnyű mondjuk Hitlerre asszociálni, akkor azért véleményesenek az Oszkár-szerű kis ugye, törpének a megítélése. Nem tudunk határozottan állásfoglalni, én legalábbis nem tudok határozottan állásfoglalni, tehát ezen a filmen...
Igazából nem hiszem, hogy ilyen határozott előjellel rendelkezne ez a kis figurát. Én úgy éreztem, hogy ezt a kis figurát inkább ilyen következménynek szeretné Günther Grass is beállítani, tehát a kispolgári viszonyoknak a következménye egy ilyen tiltakozás, és nem feltétlenül hősként funkcionál ő, de semmiképpen nem negatív figuraként. Ő egy következmény, aki próbál valamit kezdeni a helyzettel, és meghoz egy teljesen ilyen életellenes döntést, hogy ő ebben nem hajlandó részt venni.
És akkor megérkeztünk az 1980-as évekhez.
Illetve, bocsánat, még annyival élnék, hogy 1996-ban Volker Schlöndorff elkészíti a nem hivatalosan önmagáltal a Bárdogdob a nem hivatalos folytatásának tartott a Rém király című filmet, ami megint csak ez a világban belőlenülni nem tudást helyezi a középpontba. Ez John Malkovich játsza a főszerepet. Michel Tournier szenzációs regénye, én olvastam, egy hihetetlenül szürreális regény. A lényegében a fasiszta Németország szimbólum világával ját egy ilyen örvényszerű kavalkádot rajzol meg, és ebbe helyezi ezt a filmet. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogyha valakinek tetszett a Bárdogdob.
És akkor megérkeztünk az 1980-as évekhez, Helmut Kohl kancellárságának konzervatív emlékezetpolitikai visszarendeződéséhez. Ugye az 1970-es éveket alapvetően meghatározták a baloldali, vagy éppenséggel liberális gondolkodók, a poszt-68-as nemzedék, amely adott esetben mondjuk a szélső balról indult, és aztán liberális lett. A Frankfurt iskolából kilévő Jürgen Habermast kéne megemlíteni, aki aztán az 1980-as években liberális oldalról nagyon aktívan részt vett a korabeli német történészvitában, és hát Jürgen Habermas határozott állítása volt az, hogy az új német nemzettudatot arra kell építeni diszkontinus módon, hogy míg mondjuk a harmadik birodalom idején ugye az számított németnek, akinek a nagyszülői is németek voltak, tehát egy vérségi németséget képzeltek el. Jürgen Habermas liberális nemzetfelfogásában a németség egy választás, és egy olyan választás, ami azt jelenti, hogy soha többé ne következzen el az, ami 1933 és 1945 között bekövetkezett. És ebben mi németek, a német állampolgárok egyezünk meg, hogy ilyen többet nem lesz, és lényegében az új német identitás alapjává azt akarták Habermasig tenni, hogy teljes egészében elhatárolunk attól, ami történt a harmadik birodalom idején. És ezzel szemben viszont Helmut Kohl, ugye keresztény demokrata, keresztény szocialista kancellársága alatt, pedig egyfajta Wehrmacht rehabilitációnak lehetünk tanulni. Többféle ügyet fel lehetne sorolni. Itt ugye 1985-ben történt egy nagy botrány is, ugye a Bitburgi katonai temetőben, amikor Helmut Kohl és Ronald Reagan találkoztak és megkoszoroztak német katonasírokat, mint egy a háború áldozataiként megemlékező Wehrmacht katonákról. Aztán kiderült egyébként, hogy SS katonák is nyugoztak abban a sírban, ami egy hatalmas botrányhoz vezetett. De Ákos, azt helyesen mondom, hogyha kijelentem, hogy az 1980-as évektől kezdve ez az újbóli konzervatív emlékezetpolitika a Wehrmachtot akarta mondjuk így rehabilitálni, és mindent mondjuk a Waffen-SS-szel és SS-szel elvitetni?
Én alapvetően egyel hátrébb lépnék, és onnan kezdeném, hogy 60-as években van egy baloldali felfutás, amely nem csupán 68-as nemzedékről szól, hanem egyrészt megjelenik, vagy pontosan 68-as nemzedéknél, ahogy az előző filmeknél, ha megnézzük magukat, az alkotókat is, létrejön már egy olyan gárda, aki nem ért a nemzeti szocializmusban, vagy nem lényegesen, tehát nem kisgyermekként élte meg. Tehát ilyen módon már kívül tudta szemlélni, illetve ekkor voltak különböző perek, és azt kell látnunk, hogy maga a Wehrmacht kérdéshez meg ennek több dimenzióját is kell. Tehát például ilyen volt a keleti területeknek a kérdése, Brandt volt az, aki kijelenti, illetve egyezményt köt arról, hogy az NSZK-nak nincsenek területi követelései Lengyelországgal szemben. Ha megnézünk egy 1950-es évekbeli CDU plakátot, ott azt látjuk, hogy ott három szintként külön van feltüntetve az NSZK, az NDK, illetve a Oderán túli Németország, amelyet elvesztett, és mint ennek az egyesítésünk. Igazából én nem azt látom, hogy önmagában egy rehabilitáció, hanem inkább, hogy azok a hangok kerülnek elő, amelyek ebben a baloldali felfutásban úgy halkabbak lettek, illetve nem kaptak akkor rivaldafényt. Emellett azt kéne még kiemelni, hogy volt két kihívás. Az egyik, 1985-ben, 40. évfordulóján a világháborúnak két kérdést kellett feltenni. Egyfelől ennyi év távlatából tudjuk-e objektívan szemlélni a második világháborút, és ennek milyen morális hozadékai vannak. Másfelől pedig egy kettéosztott Németországban beszélhetünk-e német identitásba. Gyakorlatilag azt láthatjuk, 40 év alatt szűken véve két olyan nemzedék nő fel, akinek már normalitás az, hogy kétfajta Németországban. A másik meg, hogy ez az átértékelődött Wehrmacht kép, ahhoz is kapcsolódik, hogy ismét egy olyan szakaszában vagyunk a hidegháborúnak, amelyben az ellentétek növekednek az afganisztáni szovjet bevonulástól kezdve, ilyen módon nagyobb teret kapnak a különböző szovjet ellenes vélemények is. És alapvetően ennek talán a legtanulságosabb és legproblematikusabb része volt a Andreas Hirgrube, egyébként rendkívül kiváló német, elsősorban diplomácia történésznek, a Kétfajta bukás című 1986-ban megjelent műve, ahova párhuzamot állított egyfelől a holokauszt, illetve a német birodalomnak a szétesés, és itt is elsősorban a német kisebbségeknek, lengyelországi, csehszlovákiai kisebbségeknek a tragédiája közé. Nem mondta így ki nyíltan, csak két párhuzamos elbeszélést tett egymással, illetve olyan módon merült fel, illetve nagy vitát váltott ki, úgymond a Wehrmachtnak a rehabilitálása, hogy arra a problémára mutatott rá, amit már megemlítettem korábban hívnál, ergo a szovjet, a vörös hadsereggel szembeni háborút mennyiben lehet legitimnek tartani. Ő azt állította, hogy annyiban volt ennek alapja. Tegyük hozzá egyébként Andreas Hirgubel olyan területeken született, ami ma Lengyelországhoz tartozik, tehát ő kifejezetten menekültként került a NSZK-ba, hogy ezek a német katonák segítették a német lakosságnak a menekülését nyugatra. És itt jön be az a önellentmondás, hogy azok a német katonák, akik úgymond elvileg segítenék ezt, gyakorlatilag azt is segítik, hogy az a náci megsemmisítő szervezet működik. Tehát ez kicsit olyan, mint egyébként most is a különböző Budapest ostroma viták, hogy igazából ugyanazok a katonák, akik úgymond a erőszakoló hordaként bemutatott Vörös hadseregtől, meg Málenki Robottól úgymond védték volna Budapest lakosságát, azoknak a hátországába bontakozhatott ki a nyilas terrornak a minden szintű mélysége. És alapvetően ez a felfogása érte kritika, hogy kimondhatjuk-e azt, hogy a Wehrmacht annak volt ilyen szerepe. Ott a kritikusai egyértelműen az, hogy nem, mert nem lehet ezt a szerepkört relativizálni. Itt még egyébként azóta ez még annyiban eldönthetőbbé vált, hogy egy holland történész, Bastian Williams részletesen foglalkozott például Königsbergnek az ostromával és háború sorsával, és egyébként ő mutatta be azt, hogy gyakorlatilag a német hadsereg sokszor ugyanúgy bánt a saját lakosságával, mind a keleti területeken, tehát például a rekviálásnak a kérdése, különböző statáljál és kivégzés egyébként ugyanúgy folytatták ezt a kelet-porosz területeket, mint ahogy tették az keletebbe az egykori Lengyelországhoz, vagy Szovjetunióhoz tartozó részeken is.
Az 1981-es A tengeralattjáró című film, hát ugye hatalmas siker lett, és megszületett a tengeralattjárós film, és egyébként ugye elindította Wolfgang Petersennek, valamint ugye Jürgen Prochnónak a hollywoodi karrierjét is. Na most nagyon érdekes, hogy a tengeralattjáró az első világháború idején az a szimbóluma lett a német gonoszságnak, a német militarizmusnak. Tehát egyszerre volt egy tökéletes szerkezet, amely viszont ugye a víz alól támadt, vagy alattomosan, és nagyon könnyű volt megpillantani a tengeralattjáróban a német militarizmusnak az eszenciáját, ami egyszerre technológiailag perfekcionista, másfél ezt a technológiai perfekcionizmust egy barbár cél szolgálatába állítja, pláne amikor a korlátlan tengeralattjáró háborút megkérdették az első világháború idején. A második világháború idején szintén ezt a korlátlan tengeralattjáró háborút alkalmazták, ugye Kárt Dönitz vezetésével, aki hát a világháború idején ez egy hatalmas nagy ugye, verseny volt mindig, hogy az Erich Rieder vezette, hogy a haditengerész lobby, vagy a csatahajó lobby állt szemben a Dönitz-féle tengeralattjáró lobbival, hogy éppen gondolom, hogy mikor melyik csoport tudja kiszakítani a nagyobb összeget a büdzséből és a fejlesztések tekintetében. Most nekem gyerekkoromban egy meghatározó élményem volt a Happy Freyernek a Halál a tengereken című műve, amely a második világháborús német tengeralattjáró történeteket mesél el, és ennek a Freyer nevű szerzőnek a könyve, azzal a történettel fejeződik be, hogy Kárt Dönitz ugye 10 év után kiszabadul a börtönből, fogadják az egykori veteránok, és egyszer s mind egyébként átadják az új ugye, nyugat-német haditengerészetnek első két tengeralattjáróját, az U-Hajt és az U-Hechtet, vagyis a cápát és a csukát, és ezen megkezdődik az újra felfegyverkezés. Ez egy baloldali újságírónak a könyve volt, ez a Halál a tengereken, és hát kicsit, hogy is mondjam, amikor a 90-es években olvastam ezt a könyvet, akkor volt időszak az életemben, amikor 8 évesen a német újra felfegyverkezéstől kezdtem el félni, mert ugye késve érkeztek el hozzám ezek a 60-as, 70-es évekbeli baloldali munkák. Na minden esetre nagyon érdekes, hogy azért a tengeralattjáró az egy nagyon negatív eszköz volt, egy démonizált eszköz volt, és démonizáltak voltak ezek a német tengeralattjáró parancsnokok, és ezt fordítja át Wolfgang Petersen, illetve az eredeti regény szerzője áldozatokká, úgyhogy még a végén tényleg sajnáljuk szinte ezeket a német tengeralattjáró tiszteket és a legénységet, akik ugye eltedvesednek, szakállat növesztenek, megörülnek, szinte szellemhajóvá válik, ugye ez a U96. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés számomra, hogy miképpen történt meg ez a váltás. Hogyan tudták kivitelezni azt, hogy egy alapvetően negatív eszközt, a tengeratjárót, egy alapvetően nagyon negatív megítélésű csoportot, a tengeratjáró parancsnokokat, akik lőnek polgári utasszállító hajókra, belülük gyárt le egyfajta, mondjuk egy passzív hősöket, áldozatokat, 80-as évek emlékezett politikája.
Igazából ebben azért sok munka van, hogy, és van egy ilyen közmegegyezés is a német filmben, ami nyilván ahogy telt az idő, ez erősödött, és ennél a filmnél csúcsosodik ki azóta leginkább, hogy a német háborús bűnöket a katonai gépezet legalsó szintjén, mint felelősséget nem feltétlenül állapítja meg. Részben azért, mert ezek a katonák nem önszántukból csatlakoztak, itt most, és most tényleg a legalsó szintre gondolok, ami majd a Stalingrád című filmnél is megjelenik, hogy nem feltétlenül voltak ők nácik, ők egy hadigépezettek voltak a, ha úgy tetszik, áldozatai. Az sem véletlen, hogy a filmben gyakorlatilag nem nagyon látunk a ütközetek közben, vagy amíg a tengerre szállástól kezdve, amíg kint van a nyílt vízen a tenger alatt járó, nem igazán látunk horogkeresztet, semmilyen náci szimbólumot. Talán egyedül a végén, amikor befut a kikötőbe a tenger alatt járó, akkor van egy, de az is csak ilyen belóg a képbe, ki van takarva valami mással. Ezt tudatosan leválasztották, ezt a felelősséget arról a kollektíváról, amiről ez a film is szól. Tehát alapvetően az a gondolat érvényesült, hogy a felelősséget ettől a szintől föntebb kell megállapítani, és ott kell keresni.
Azért ez egy kettős dolog, hogy mennyiben tekinthet, vagy mennyiben volt egy negatív közéleti képe a tengeralattjáróknak. Egyfelől azért itt, amikor elkészítették ezt a filmet, azért itt volt egy olyan német társadalom, ahol volt egy tengeralattjáró kultusz. Az első, illetve a második világháborúban is kiépítette a saját maga propaganda, ezt, illetve a háború után is jelentek meg egyébként különböző ilyen ponyva irodalomban is, ilyen híresebb, elsősorban Scapaflóhoz köthető füzetecskék arról, hogy milyen ügyesen játszották ki, illetve harcoltak a német tengeralattjárók. Az, hogy egy alapvetően mondjuk úgy, hogy negatív, morális megítélésű fegyvernemet feldicsérnek, azért ez nem egyedüli jelenség. Nézzük meg azt, hogy mondjuk a angol szászoknál milyen szintű kultusz alakult ki a különböző stratégiai bombázókon szolgálóknak, miközben hát ott is egy kb. 600 ezer német polgári áldozat, ami a legfőbb eredményük. Másfelől pedig azt tehette még lehetővé, hogy ami mondjuk még első világháború szinten kívó háborús bűnnek számított, az a második világháború szintjén nem. Tehát amíg a nyugati fronton az elsődleges, vagy mondjuk úgy az első világháborúnak a frontvonalain az elsődleges veszélyt vagy gonoszságot az jelentette, hogy orvul kilövünk egy hadihajót, addig a második világháborúnál nagyon nehéz volt találni olyan hadszintért, ahol mondjuk a német hadsereg hátában nem követtek volna el genocidiális tömeggyilkosságokat. Tehát a Balkántól a keleti fronton át, de egyébként Franciaországban is több tömeggyilkosság történt. Ehhez képest egy olyan területen, ahol csak tenger van és nincsen polgári lakosság, itt még fel lehetett egy pozitív képet építeni, nem véletlen, hogy a másik ilyen rendkívül pozitív képű hadsereg az a Afrika Korps, ahol meg ugyancsak alig volt lakosság a sivatagban, annak ellenére, hogy újabb kutatások szerint azért voltak a ottani mögöttes területeken is polgári személyekkel szembeni tömeggyilkosságok, illetve fellépések. A másrészt, ami még egy csavarja a filmnek is, ugyancsak kapcsolódik az egykori német propagandához, és sajátos módon elfogadták a nyugatiak is, az az, hogy a német hadseregnek kettő képe van. Az egyik a háború első szakaszában a Blitzkrieg, hogy professzionális német hadsereg lehonja a környező országokkal, Stukákkal, például a Dönkerkben ezt nagyon szépen megidéz. A másik viszont az, hogy ott van a német katona, aki az ellenség túlerejével szemben hősiesen védekezik. És itt is alapvetően, és ez valamilyen szinten előjön majd a Stalingrádnál is, hogy egy olyan német katonának a képe van, aki egy szövetségeseknek a túlerejével szemben kénytelen védekezni, mert gyakorlatilag többet látjuk őket támadva, mint hogy ők támadnának bárkit. Ilyen módon meg is fordul ez az arányosság, hogy a támadófél egyfajta védekezőként jelenik meg ebben a filmben.
Valóban, tehát, hogy itt a támadó csúcsfegyver egyébként gyakorlatilag állandó védekezésben kényszerül. Ugye legvégül egy ilyen meghalás-feltámadás jelenetet is láthatunk, amikor ugye Gibraltári szoroson kell áthatolniuk ugye a tengergyárosoknak, és lesüllyednek egészen a tengerfenékre, és onnan térnek vissza feltámadva a parancsok vezetésével, aki egyébként ugye nyíltan egy ilyen náci ellenest, vagy nem is titkolja a Goebbelsi propagandát megvető nézeteit, és hogy őt egyfajta tisztelet jellemzi egyébként ugye az angol száz tengeri nagyhatalmakkal szemben. Saját maga is gúnyolódik a Churchillt kigúnyoló és dehonestáló náci propagandán, és az, hogy itt lényegében hazugságot okád magából a német propaganda adó. Gyakorlatilag egyébként azt láthatjuk ugye a parancsnok szerepében, mint ahogy Hester ezredes is feltűnik. Tehát, hogy fölépíteni ezt a német katona, vagy ilyen poroszos katonatisztnek a kultuszát, aki próbál szakemberként működni a második világháborúban, nagy felelősséggel tekint a saját maga legénységére, megveti a különböző politikai tiszteket, vagy akik mellé vannak rakva egyébként ugye a náci párt részéről, és hát adott esetben mondjuk hát elkövet tömeggyilkosságokat is. Még a filmnek egy kicsit a technikai bravúrjairól beszéljünk. A tengeralattjárós filmek azok híresek arról, hogy megelőzik a korukat. Ha csak arra gondolom, hogy a Vadászat a Vörös Októberre című hidegháborús mozi, az akár mai napig is megállja a helyét, ugye John McTiernan alkotása technikai színvonalon. De hát itt a 1981-es Das Boot is, hát itt ugye egy oszvakánó operatőr, hát egészen elképesztő bravúrokat mutat be. Ugye ez még nem a digitális kamera korszaka, amikor nem egy mobiltelefonnal lehet fölvenni filmeket, hanem itt hát egy hatalmas szerkezetekkel kellett egy kis tengeratjáron belül folyóson belül közlekedni.
Hát azért nem volt az olyan hatalmas, tehát most, hogy ne mélyedjünk el túlzottan a technikai hátterében, az Ariflexnek a kisméretű kézi kamerájával és egy viszonylag egyszerűbb kamera stabilizátorral azért sikerült felvenni ezeket a felvételeket egyrészt egy úgynevezett gimbal setben, tehát amikor a díszlet gyakorlatilag hidraulikus emelőkön tud mozogni, és ezek a díszletek nem is voltak igazán díszletek, nevezhetnénk őket a tenger alatt járó teljes rekreációjának, hiszen nem voltak mozgathatók a falai, hogy elférjen az operatőr vagy a hangmérnök, úgyhogy a kamera operátornak ezekben a szűk terekben kellett együtt mozogni a színészekkel, úgyhogy önmagában ez egy fizikai bravúr, mind színészi játékban, mind technikai megvalósításban, hogy ez a film így ebben a formában leforgott.
Meg ugye a másik, hogy az korának legdrágább német filmje volt, és akkori áron azt hiszem ilyen 18 millió márkaba került, és egyébként különös, hogy főleg ugye Münchenben, a Baváriában forogtak ugye egyrészt a háborús filmek is, és gyakorlatilag ezek a mondjuk úgy, hogy antimilitarista filmek is, tehát Fassbinder film is részben Münchenben forgott, ugye a Wolfgang Petersennek ez a filmje is, és tény és való, hogy volt egy olyan vélemény, hogy túlságosan szimpatikusak a német katonák, és túlságosan elfelejtik, amit István is említett, ugye ezt a náci hátteret, ezt a náci múltat, és a film Los Angeles-i vetítésekor egy szélsőséges zsidó közösség például éjjelzett és huhogott, amikor ugye kiírták, hogy 40 ezer katonából 30 ezer meghalt ugye a tengereken. Viszont ugye a vége az ilyen állóováció lett, tehát hogy mégiscsak átment az, hogy azért embertelen körülmények között is ezek profik, akik profin végzik a feladatukat.
amikor az Olympiakos Pireus megvette a Frankfurttól a német kupa győzelmet jelentő szabadrúgás gólt lövő Dieter Lajost, akkor 18 millió márkát fizetett érte a 80-as évek második felében. Mutatni azt, hogy két Détári Lajos árából készült el a Tengeralattjáró című opusz. Hát mindenki eldönteti, hogy hol volt egyébként jobb helyen az a sok-sok millió márka. És akkor menjünk utolsó alkotásunkhoz. Ez 1993-ban bemutatott Stalingrád című film, amelynek rendezője Josef Vilsmaier, aki gyakorlatilag egy tévéfilmes. Ehhez képest rábízták a keleti frontról szóló, nagy múlt elszámoló 50. évfordulóra bemutatott második világháborús opuszt, amelyet szintén ugye a kis embereket helyezi egyébként a középpontba, akiket megint elhatárolnak ugye magától a náci pártól és a náci propagandától.
Igen, ennek az az oka egyrészt a német képzésben, hogy ugye filmrendezés, illetve filmes szakot csak kvázi másoddiplomaként lehet elvégezni, és tehát már egy későbbi pályakezdés van ebben, másrészt pedig, hogy azért a 70-es, 80-as években a német televízió sorozatok gyártása és maga a német tévéfilmgyártás meglehetősen megerősödött, több tévécsatorna alakult ekkor, és ugye a bukást rendező Oliver Hirschwiegel ugye Rex felügyelővel kezdett, tehát ez egy átlagos német rendezői pályafutás, hogy először tévéfilmekkel, sorozatokkal rendeznek, és általában olyan 40-45 éves koruk körül, ugye a harmadik, negyedik filmjükre már megvan az a szakmai biztonságuk, hogy tudnak bánni egy stábbal, és általában akkor szokták őket megkínálni ilyen háborús történetekkel.
Most a Stalingrád című ugye film azért felvetődik az a kérdés, hogy mit kerestek ott egyébként a Volga partján ezek a német katonák, de nem igazán számol el azért a harmadik birodalomnak a keleti kolonizációs törekvésével. Ugye felvetődik ebben a filmben, de egyáltalán nem hangsúlyos. Itt megint egyébként a megvezetésről van egyébként szó. A kis katonák, a kis emberek azok, akik harcolnak, és hát egyébként ugye pusztulnak. Az nagy erénye a filmnek, hogy itt szintén egyébként mindenki meghal, mindenki eltűnik az orosz végtelen hómezőkön, tehát egy ilyen teljesen kilátástalan, teljesen pessimista alkotást nagyon jól visszaadja egyébként, amilyen lehetett a sztálingrádi csatának a hangulata, mint amely ugye döntő esemény sora volt a második világháború történetének, a kurszki csata mellett, a keleti fronton. De azért itt megint csak azt érzem, hogy ez nagyon erőteljesen illeszkedik a kóli konzervatív emlékezetpolitikába. Hát nem véletlen, hogy 1993-as ez a film, és csak 1995-ben készül el az a nagy Wehrmacht kiállítás, amely azt a nagy botrányt is kelt, amely konkrétan fölveti a Wehrmachtnak a második világháborús felelősségét a különböző keleti fronton elkövetett népirtásokban. Itt azért az itteni katonák ugye nem vesznek részt ilyen típusú akcióban.
Ugye ez a sztori szintjén is megjelenik, ez a felmentés igénye nélkül, de egy valójában tényleg egy ilyen elfedés arra vonatkozóan, hogy mit is kerestek ott a németek. Tehát nézzük meg, hogy honnan indul a történet. Ugye az olasz tengerparton pihenő katonákról van szó, akik éppen az El-Alamein-i csatából jöttek meg, ha jól emlékszem, és mivel ott sikerrel jártak, ezért megnyerik maguknak Stalingrádot, tehát a sivatagból tulajdonképpen a téli Oroszországba küldik őket egyből. És ez az a sztori elem, ami elfedi azt a számunk érhetőséget, hogy ezek a katonák valójában nem akartak ott lenni, őket küldték, hiszen már az első jelenetben is, amikor kitüntetéseket osztogatnak, már ott is rebelisen viselkedek, nem tudnak, már épp eleget tapasztaltak a háborús frontokon, és lényegében mégis elküldik őket. Tehát már a sztori szinten is meg van fogalmazva ez a felelősség áthangolás.
Maga a felelősség hárítás az ott látszik, hogy igazából nem a náci rendszer reagál elsősorban, hanem magára a hadserege, és itt is egy alapműve a tisztellenességnek. Maga a tisztellenesség nem egyedi a német filmgyártásban, egyfelől valamilyen módon azért már megjelent az említett hídban, illetve említeném még az 1959-ben megjelent Kutyák ti ők, ki akartok élni című filmet, ami egyébként Nagy Frigyesnek a Kolini csatában elhangzott bombottyára utal. Tehát itt is alapvetően azt látjuk, hogy az igazi ellenségek azok a tisztek, és nem is a oroszok, tehát a maguk az oroszokkal alig találkozunk, ha meg találkozunk, akkor alapvetően inkább pozitív figurák, akár kisfiút nézve, akár mondjuk a végén a nőt, akit egyébként. Illetve megvannak a kontrasztok is, hogy a tiszt az, aki tömeggyilkosságba hajszolja őket, mint büntető alakulatosok, illetve, hogy főleg a végén látjuk, hogy milyen körülmények között voltak maguk a hadseregnek a stábja is. Annyiban egyébként érdekes ez a film, és nem ő tipikus, hogy Paulusról egy nagyon negatív kép van. Tehát amíg a legtöbb helyen pont azt szokták ábrázolni, hogy Paulus a Iósta katona, aki határozatlanságával ő követte el a legnagyobb bűnt, itt gyakorlatilag egy zsarnokként jelenik meg, akit abszolút nem érdekelnek a katonái. Miben látszik még az, hogy a kényes kérdéseket szerintem kerül? Nem véletlen az a megoldás, hogy éppen áthelyezik őket. Ez olyan szempontból jó, hogy minket is úgymond az alakulattal megyünk, és velük kapjuk az új impulzusokat. Másfelől viszont azt is fel kell vetni, hogy ennek a hatodik hadseregnek egy nagyon sötét múltja van. Hát maga a Babin Jari tömeggyilkosság is a hatodik hadseregnek a mögöttes területein történik 1941. szeptemberében. A korábbi parancsnoka pedig az a Eisenhower volt, aki egyébként a hírhet világnézeti háborús parancsát adta ki. Másfelől pedig ott látszik még egyfajta visszautalás a korábbi német katonaképbe, hogy az a rész, amikor van az a epikus szovjet támadás a hómezőn, ott azért az a fajta német katona jelenik meg, aki szilárdan meg tud egy ilyet állítani. Ugyanott már vannak reális elemek, hogy a pánikba esés, illetve maga a brutalitása a harcnak, de mégiscsak a német katonának a kiállását láthatjuk, és ilyen módon azért egyfajta, ha lehet mondani, dicsfényét is adja az ott harcolóknak.
Köszönöm szépen a szakértői tevékenységeteket. Ezúttal második világháborús német múltfeldolgozással kapcsolatos filmekről beszélgettünk. Balázs István, Fóris Ákos, Taska Pál, Forgácsi András, Pár Ádám, magam pedig Csunderi Péter voltam. Legközelebb a magyar múltfeldolgozással fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Sziasztok!
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 Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!